Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az uniós migrációs és menekültügyi csomag esetében a legfontosabb kérdés, hogy azok, akik Európába akarnak jönni, maradhatnak-e az unió területén mindaddig, amíg menekültügyi kérelmüket elbírálják, vagy az unió határain kívül kell várakozniuk a döntés meghozataláig. Amíg ez a kérdés nincs megválaszolva, addig semmilyen migrációval kapcsolatos uniós rendelkezés nem működik. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette ki Brüsszelben. Mateusz Morawiecki korábbi lengyel kormányfővel és Fabrice Legerivel, az EU határvédelmi ügynöksége, a Frontex korábbi vezetőjével, a francia jobboldali nemzeti tömörüléspárt lista vezetőjével az Európai Parlamentben tartott nyilvános beszélgetést Orbán Viktor. Ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják. Nincs mese, június 9-én el kell mondanunk, hogy nem kérünk a háborúból, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán annak kapcsán, hogy Brüsszelben betiltottak egy konzervatív konferenciát. Két visszamondás után a rendezvény egy harmadik helyszínen elkezdődött ugyan, de megérkezett a rendőrség és közölt, hogy a konferenciát azonnal be kell fejezni. Kiderült, hogy a Nemzeti Konzervativizmus konferenciának otthont adó brüsszeli kerület polgármestere Emir Kir végzést adott ki a kétnaposra tervezett rendezvény betiltására. Azt írta, nem látják szívesen a szélső jobboldalt. Szavai szerint ráadásul emellett nem kizárható, hogy belgiumi és külföldi szélsőséges csoportok veszélyeztetik a résztvevők testi épségét. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Rainer Haseloffot, a németországi Sachsen-Anhalt tartomány miniszterelnökét, akivel az illegális migrációról, valamint a gazdasági és az oktatási együttműködésről is tárgyaltak, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A magyar kormányfő kifejtette, ma már tárgyaló partnereink is elismerik, hogy az idő a magyar álláspontot igazolta, például az illegális migráció elleni fellépés terén. Elhangzott, Németország, Magyarország fontos szövetségese, gazdasági és stratégiai partnere, még akkor is, ha egyes politikai kérdésekben eltérő álláspontot képviselünk. Nagy Márton német autóipari vezetőkkel egyeztetett Berlinben, ahol kiemelték, hogy a protekcionizmus nem megoldás az európai gazdaság bajaira, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A tárcavezető magyar EU elnökségre történő felkészülése jegyében a BMW elnök helyettesével, az Audi globális kormányzati ügyekért felelős vezetőjével, a Mercedes igazgatósági tagjával, valamint a Német Autóipari Szövetség elnökével is találkozott. A német tulajdonú vállalatok Magyarországon több mint 222 000 főt alkalmaznak, amelynek számottevő részét a magyar gazdaságban jelentős súlya rendelkező járműgyártás adja. Magyarország szövetségre lép a világ újbóli blokkosodásában ellenérdekelt közép-amerikai államokkal, köztük Panamával, amely hazánkhoz hasonlóan a keleti és a nyugati világ találkozási pontjaként működik, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Panama városban. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a kormány az elmúlt években sokat dolgozott a versenyképesség javításán, amelynek nyomán a világ egyik legnyitottabb gazdaságának számító Magyarország most arra a világranglista 33. helyére került fel az export teljesítmény vonatkozásában, ami a bruttó hazai termék 85%-ának felel meg, ezért nekünk alapvető érdekünk a világkereskedelem, a világgazdaság szabadsága. Magyarország 2010-ben még az egyik legrosszabbul teljesítő ország volt az EU-n belül, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása alapján, az akkori 18%-os ráta azonban mára csak nem 50%-ra nőtt, mondta az MT-nek a gondoskodás politikáját felelős államtitkár Brüsszelben. Fülöp Attila az Európai Parlamentben megrendezett a fogyatékos emberek társadalmi befogadását célzó észszerű alkalmazkodási lehetőségről szóló konferencián vett részt a belga fővárosban, ahol civil szervezetek képviselőivel is egyeztetett. Kimagasló volt az érdeklődés idén a településvásítási program iránt, háromszoros volt az igény a pályázóknál, közölt az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Felkai Beáta Olga felidézte, az Agrárminisztérium 2019-ben tűzte ki célul, hogy 2030-ra az ország területének majd 27%-a legyen erdős, fás terület. Tovább növeli Debrecen és környéke ivóvízellátásának biztonságát a keleti főcsatorna Balmazújvárosi felszíni ivóvíz tisztító művét, a debreceni egyes számú vízművel összekötő távvezetékek korszerűsítése, ismertették a helyszínen tartott projektrendezvényen. A 90%-ban elkészült beruházás 17 milliárd forint visszanemtérítendő európai uniós és hazai forrásból valósul meg. Végül az időjárásról. A folytatásban szakadozik majd a felhőzet, legtovább keleten marad borult az ég, záporok alakulhatnak ki, néhol az ég is megdörrenhet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa. Állítsátok meg a háborút a Közel-Keleten, ne engedjétek, hogy kiterjedjen. A szentjavatási ügyek dikasztériumának 3 új dekrétuma. A pápa bíborosi tanácsa áprilisi ülését tartja a Vatikánban. A Szentegyet közösség és az olasz kormány megállapodása a munkavállaló migránsok legális belépéséről.
Ferenc pápa, állítsátok meg a háborút a Közel-Keleten, ne engedjétek, hogy kiterjedjen. Ferenc pápa a muzulmánoknak a ramadán végére küldött üzenetében annak a vágyának adott hangot, hogy legyen béke Palesztínában, Izraelben, Szíriában és Libanonban. Felhívást intézett minden jó akaratú férfihoz és nőhöz, hogy ne engedjék fellángolni a neheztelés lángját, amelyet a fegyverkezési verseny baljós szelei táplálnak. Felszólította a vezetőket, hogy állítsák le a harcokat és akadályozzák meg a háború esetleges kiterjedését. Ferenc pápa a ramadán a muzulmánok által a bőjtnek, az imának, az elmélkedésnek és a közösségnek szentelt hónap végére küldött üzenetében megosztotta szomorúságát az Izraelben és Palesztínában zajló háború, valamint a Szíriában, Libanonban és az egész térségben zajló erőszak miatt. Megismételte azt a meggyőződését, hogy a háború mindig és csak is kudarc, egy olyan út, amely nem vezet sehova, és amely elfojt minden reményt. A pápa április 12-i levelében, amelyet az Al Arabiya nemzetközi arab hírtelevíziónak küldött, a muzulmán testvéreihez és nővéreihez intézett üdvözletét a szomorúság szavai kísérték, a közel-keleti áldott területeken jelenleg ontott vér miatt. Megjegyezte, hogy az iszlám szent hónapja, a ramadán, nem sokkal a húsvét ünnepe után ért véget ebben az évben. Mindkét ünnep arra ösztönzi a hívőket, hogy az ég felé emeljék tekintetüket, és az irgalmas és mindenható urat imádják, éles ellentétben a földet pusztító rakéták okozta pusztításokkal. Isten a béke és békére vágyik. Azok, akik hisznek benne, nem tehetnek mást, mint hogy elutasítják a háborút, amely nem oldja meg, hanem csak fokozza az ellenségeskedést, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ismételten annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a háború mindig és csak is kudarc, egy olyan út, amely nem vezet sehova. Nem nyit új távlatokat, hanem elfojt minden reményt. A palesztínai és izraeli konfliktus miatti fájdalmát kifejezve megismételte felhívását, hogy azonnal legyen tűzszünet a gázai övezetben, ahol humanitárius katasztrófa van kibontakozóban. Engedjék eljutni a segélyeket a sokat szenvedő palesztin néphez, és engedjék szabadon az októberben ejtett túszokat. A Szent Atya ezután megosztotta gondolatait a háború sújtotta Szíriáról, Libanonról és az egész Közel-Keletről. Ne engedjük, hogy tovább terjedjen a neheztelés lángja, amelyet a fegyverkezési verseny baljós szeleszít. Ne engedjük, hogy a háború kiterjedjen. Vessünk véget a gonoszság tehetetlenségének. A pápa kijelentette, hogy a családokra, a fiatalokra, a dolgozókra, az idősekre és a gyerekekre gondol, és biztos abban, hogy a hétköznapi emberek szívében nagy a béke utáni vágy. Az erőszak terjedése közepette, könnyek szöknek a szemükbe, és egyetlen szó hagyja el az ajkukat. Elég. Jó magam is megismétlem. Elég, mondta Ferenc pápa, szavait azok felé fordítva, akik a nemzetek kormányzásának súlyos felelősségét viselik. Elég. Állítsátok meg. Kérlek, vessetek véget a fegyveres összecsapásoknak, és gondoljatok a gyerekekre, minden gyerekre, ahogy a saját gyermekeitekre gondoltok, buzdított a pápa. Arra kérte őket, hogy a gyerekek szemével tekintsenek a jövőbe, akik nem azt kérdezik, hogy ki a megsemmisítendő ellenség, hanem azt, hogy kik azok a barátok, akikkel játszhatnak. Otthonra, parkokra és iskolákra van szükség, nem sírokra és tömegsírokra. A Szent Atya a remény szavaival zárta levelét, és azzal a meggyőződésével, hogy amint a sivatagok kivirágozhatnak, úgy virágozhat ki az emberek szíve és a nemzetek élete is. Óva intett a gyűlölet sivatagjaitól, megjegyezve, hogy remény csak akkor fakad, ha megtanuljuk, hogyan fejlődjünk együtt, egymás mellett. Csak akkor fakad remény, ha megtanuljuk tisztelni mások hitét. Csak akkor, ha elismerjük minden nép létjogosultságát, és minden népnek a saját államhoz való jogát. Csak akkor, ha megtanulunk békében élni, anélkül, hogy bárkit is démonizálnánk. Végezetül a lelki közelség szavaival bátorította a Közel-Keleten nem kevés nehézség közepette élő keresztényeket. Kérte, hogy élvezhessék mindig és mindenhol jogukat és lehetőségüket hitük szabad megvallására, amely a békéről és a testvériségről szól. A ramadán az iszlám naptár szerinti 9. hónap, amely a hold állásától függően 29 vagy 30 napos.
A szentiavatási ügyek dikasztériumának három új dekrétuma. Április 13-án szombaton délelőtt Ferenc pápa a Marcello Semeraro bíborosnak a szentiavatási ügyek dikasztériuma prefektusának adott kiallgatása során jóváhagyta az előterjesztett javaslatokat, majd a meghatalmazás után közzétették egy csoda, egy vértanúság és egy hősies erények elismerésének ügyét. Egy dekrétum elismeri a boldog Elena Guerra nővérnek, a Szent Zita nővéreknek nevezett Szentlélek oblátái kongregáció alapítója közbenjárásának tulajdonított csoda elismerését, aki 1835. június 23-án a Toszkán földi Luccában született, és ott is halt meg 1914. április 11-én. A második dekrétum elismeri Isten szolgája Gaetano Clauselia Sbalivé spanyol egyházmegyés pap vértanúságát, akit hit elleni gyűlöletből öltek meg a spanyol polgárháború során 1936. augusztus 15-én, és aki 1863. augusztus 5-én született. Vele együtt a dekrétum elismeri Antonio Tort Reixax családapa vértanúságát, akit ugyancsak hit elleni gyűlöletből öltek meg Barcelona mellett 1936. decemberében, és aki 1895. március 28-án született a katalán Montcadában. Végül az utolsó dekrétum elismeri Isten szolgálója Teresa Lanfranco rendi nevén Annunciata ad Dolorata, a leukai szűzanya leányai kongregáció fogadalmas szerzetes nővére hűséges erényeit, aki 1920. március 24-én született a dél-olaszországi Gallipoliban, és 1989. június 8-án halt meg Rómában. Isten szolgálója, Teresa Lanfranco, vagyis Annunciata Addolorata nővér, gyermekkorában szüleitől kapott jó példát a hiteles keresztény és emberi életről. Édesanyja tanította őt a szizonya iránti nagy odaadásra és a rózsafüzér rendszeres imádkozására. 17 éves korában Teresa Gallipoli tengerpartján találkozott az akkor már 32 éves Eliza Martinezzel, aki később a leukai szűzanya lányai kongregációt megalapította. Gondviselésszerű találkozó volt ez 1937. szeptember 17-én. Teresa ugyanis, miként az Jézus első tanítmányaival történt, habozás nélkül azonnal elhatározta, hogy tagja lesz Eliza nővér új közösségének, amely ugyanazon lelki vonásokat hordozta, amelyeket Teresa kapott. Nagy lelkesen Szűz Mária oltalma alá helyezte ő is magát, részt vállalt a plébániai apostolkodásban és a kamaszlányok nevelésében. Az első pillanattól kezdve az alapító nő leghűségesebb tanítványa és bizalmasa lett egészen mint halálig. 1941. augusztus 15-én Eliza nővér közössége egyházmegyei elismerést kapott, és a belépő új hivatások felkészítésére novícia mesterként Teresa kapott megbízatást. Feladata betöltéséhez lelki erőt az Úr Jézustól kapott, aki minden nap hosszasan felkeresett az Eukarisztia szentségében. Növendékei vallották róla, hogy Teresa nagyon imádságos lélek volt, és hogy őket is így nevelte. Gyakorta buzdította így tanítványait: a szentség olyan apró dolgokból áll, amelyeket nap mint nap össze kell úgy rakni, mint egy apró darabból álló mozaikot. A mindennapi életben a hűséges szolgálatban szentelődünk meg. Teresa nővér akkor is hűségesen kitartott az alapító anya mellett, amikor a rendet belső problémák rázták meg. Vele volt a Prima Porta melletti új római anyaház megalapításánál, és mint helyettes előjáró lehetővé tette az alapító számára, hogy művét szerte a világon terjessze. Élete végén sokat szenvedett a cukorbajtól, majd 69 éves korában hunyt el életszentség hírében. Teste immár a boldoga avatott Eliza nővér anya sírja mellett nyugszik a római anyaházuk kápolnájában.
A pápa bíborosi tanácsa április ülését tartja a Vatikánban. Hétfőn gyűlt össze a bíborosi tanács áprilisi ülésére a Vatikánban, Ferenc pápa jelenlétében. Az előző ülést februárban tartották három női résztvevővel kiegészülve, akik hozzászólásaikkal segítették a pápa és a bíborosok megbeszélését a nők egyházban betöltött szerepéről. Április 15-én hétfőn kezdte meg ülését a C9-nek nevezett bíborosi tanács, melyen jelen volt Ferenc pápa. A megbeszélés kedden folytatódott, tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont. Legutóbb február 5-e és 7-e között folytattak megbeszélést a bíborosok a még a múlt év decemberében megkezdett témáról, a nők egyházi szerepének vizsgálatáról. A februári üléseken jelen volt Linda Posér, aki decemberben is részt vett az ülésen, az Auxilium Pápai Nevelés Tudományi Fakultás Krisztológia és Mariológia tanára, Giulia Di Bernardino, a Veronai Egyházmegye Ordo Virginum Szüzek rendje Istennek szentelt tagja, aki lelkiségi kurzusokat, valamint lelki gyakorlatokat vezet, és végül Joe Bailey Wells, az Angliai Anglikán Egyház püspöke, az Anglikán Közösség főtitkár helyettese. A februári üléseken a bíborosok a pápával és a tanács titkárával áttekintették az evangelizálás témáját. Luis Antonio Tagle bíboros, valamint Rino Fisichella érsek az evangelizálási dikasztérium proprefektusainak beszámolója alapján. A pápa 2023. március 7-én újította meg a bíborosi tanácsot, amely jelenleg a következő bíborosokból áll: Pietro Parolin, vatikáni államtitkár, Fernando Verges Alzaga, Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottságának és Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke, Fridolin Ambongo Bezungo Kinshasa érseke, Oswald Gracias Bombay érseke, Sean Patrick O'Malley Bostoni érsek, Juan José Omeya Omeya Barcelona érsek, Gérard Lacroix, Quebec érseke, Jean-Claude Hollerich, Luxemburg érseke, Sergio de Rocha, San Salvador de Bahia érseke. A C9 tanács titkára Marco Mellino püspök. Az első megbeszélést az új összetételű tanács tavaly április 24-én tartotta. A bíborosi tanácsot Ferenc pápa hozta létre 2013. szeptember 28-án pápai kirográfjával. A tanácsot azzal a feladattal bízta meg, hogy segítsen neki az egyetemes egyház irányításában, és tanulmányozza a római kúria reformjának tervét. A reformat az új apostoli konstitúció, a Predicate Evangelium által valósítják meg, amelyet 2022. március 19-én tettek közzé. A pápa nunciusokat nevezett ki Dél-Afrikába és Lesothóba, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságba. A dél-afrikai régióban a lengyel Henrik Mieczyslav Jagodzinski érsek, míg Afrika középső részén a szlovén Mitja Leszkovár érsek fogja ezentúl képviselni a pápát. A lengyel főpásztor eddig Gánában, szlovén kollégája pedig Irakban teljesített apostoli nunciusi szolgálatot. A Dél-Afrikai Köztársaság és Lesotho új pápai képviselője Henrik Mieczyslav Jagodzinski 1969-ben született Lengyelországban. A Kielcei Teológiai Nagyszemináriumba járt, 1995-ben szentelték pappá ugyanabban az egyházmegyében. Kánonjogból szerzett diplomát. 2 éves plébániai szolgálat után Rómában folytatta tanulmányait, a Pápai Szent Kereszt Egyetemen doktorált kánonjogból. Tanulmányokat folytatott a Pápai Egyházi Akadémián is, mely a világ számos pontján működő pápai képviseletekre készíti fel a diákokat. Jagodzinski 2001-ben kezdte meg szentszéki diplomáciai szolgálatát. Első megbízatásai 2001 és 2005 között Belarusba, majd 3 éven át Horvátországba szólították, azután a Vatikáni Államtitkárság külügyi részlegén dolgozott. 2015 és 2018 között Indiában, majd további 3 évig Bosznia-Hercegovinában szolgált. 2020. május 3-án nevezte ki a pápa Limozánó címzetes érsekévé és gánai apostoli nunciussá. A Kongói Demokratikus Köztársaság új nunciusa Mitja Leszkovár 1970-ben született Krányban, Szlovéniában. 1989-ben lépett be a Ljubljanai szemináriumba, ahol teológiából diplomázott. 1995-ben szentelték pappá a Ljubljanai egyházmegyében. 2 éves lelkipásztori munkát követően Rómában tanult. 1999-ben végezte el a mesterképzést és doktorált kánonjogból a Pápai Gergely Egyetemen. 2001-ben lépett diplomáciai szolgálatba a Szentszéknél. Első küldetései 2001 és 2003 között Bangladesben, majd 11 éven át a Szentszéki Államtitkárság általános ügyei részlegén dolgozott. Többek között a vatikáni belső biztonsági eljárások megreformálásán. 2015 és 2018 között Németországban, majd 2018-tól 2020-ig Indiában szolgált. 2020. május 1-én a pápa Beneventói címzetes érsekké és iraki apostoli nunciussá nevezte ki Mitja Leszkovárt.
A Szent Egyet közösség és az olasz kormány közös vállalkozása. Legális belépés munkavállaló migránsoknak. Pénteken írták alá a római Szent Egyet közösség képviselői az olasz belügyminisztérium és a munkaügyi minisztérium illetékeseivel azt a megállapodást, amelynek jegyében Olaszországba törvényes úton fogadnak be migránsokat, akiknek olasz vállalkozások munkahelyeket biztosítanak. Április 12-én pénteken délelőtt az olasz belügyminisztérium épületében írták alá azt a szándéknyilatkozatot, amely szabályozott módon biztosít munkalehetőséget azoknak a migránsoknak, akik munkavállalás szándékával érkeznek az országba, és akiknek olasz vállalkozók, magáncégek és a szociális egészségügyi szektor kínálnak munkahelyeket. A humanitárius folyosók által már kipróbált befogadási és beilleszkedési modellt követve, amelynek eddig több mint 7000 kiszolgáltatott körülmények között élő menekült rendszeres belépését tették lehetővé Európába, először döntöttek úgy, hogy ezt a módszert azokra is alkalmazzák, akik kivándorlás helyett munkavállalási engedélye próbálnak állást találni Olaszországban, amivel hozzájárulnak a befogadó ország gazdasági fejlődéséhez, ők pedig családjaiknak megélhetést tudnak biztosítani. A megállapodás mögött valójában a külföldi kézi munkaerő iránti egyre növekvő kereslet áll a különféle vállalkozások és az olasz társadalom egészségügyi rendszere részéről.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a szeretetről elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, melynek témája a szeretet.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Osd belénk örök törvényedet, én Istenem, hogy tudjunk szeretetből cselekedni. Uram, ha te lakozol a szívünkben, életünk áldássá válik. Az, hogy testvéreinkben meglássuk a te csodálatos arcodat. Az, hogy minden testvérünkkel olyan szeretetteljes kapcsolatunk lehessen, amely az Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretet kapcsolatához hasonló. Formálj minket egyé a te egyetlen és örök lelked által. Emlékeztess minket, hogy nem az elmélkedés, hanem a jó cselekedetek tesznek szentté. Hadd meríthessünk a te felfoghatatlan és szelíd szeretetedből, hogy így szolgáljunk a mindennapokban. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Mennyire tudsz elsőként te lépni mások felé? Hogy látjátok ti saját magatokat, hogyha egy ilyen sebességmérő órán kellene ábrázolni ezt a mások felé fordulás képességét, akkor te milyen jelzést tudnál magadról mondani? Kicsit, nagyon, egyáltalán nem, nehezen fordulsz mások felé, hogy vagytok ti ezzel?
Én úgy gondolom, hogy én másokhoz úgy is tudok menni, hogy bárki legyen. Hogyha például rászorul arra, hogy szomorú, akkor nyilván oda megyek hozzá, és segítek neki, hogy ne legyen szomorú, és még lehet, hogy barátok is lehetünk, vagy épp a legjobb barátok.
Te nyitott vagy mások, más emberek felé, Eszter?
Nem minden esetben, de általában nagyon szeretek barátkozni, és ezért várom is, hogy tovább tanulhassak, és több embert ismerhessek meg.
Az én részemről az, hogy mennyire tudok elsőként lépni, két oldalú, ugyanis, hogyha én vagyok az új a társaságban, vagy úgy nem ismerem még azt, aki felé lépek, akkor úgy nehezebb egy kicsit, de hogyha látom, hogy szomorú, vagy esetleg rászorul arra, hogy a társaság körülötte legyen, akkor úgy könnyebben nyitok felé.
Ez nekem is így van, hogy nem nagyon nyitok mások felé könnyen, de hogyha van ott például egy olyan ember, akit ismerek, akkor már sokkal jobban nyitok mások felé, és sokkal jobban feloldódok a társaságban.
Az előző években már sokat beszélgettünk arról, hogy mit jelentett a választott nép számára a 10 parancsolat, az Istennel kötött szövetségnek a törvénye. Ezek olyan útjelzők, amelyeket ha megtartunk, segítenek, hogy biztonságosan közlekedjünk. A törvény mégsem pusztán csak szabályok gyűjteménye, hanem Isten szava, amit övéinek nyilatkoztatott ki. Jézus így beszélt róla. Nem azért jöttem, hogy a törvényt és a próféták tanítását eltöröljem, hanem hogy betöltsem. A parancsolatok egy egészet képeznek. Abból nem lehet elvenni, és ahhoz nem szabad hozzátenni. Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják a szövetségét és törvényét, beszél erről a Zsoltárok könyve. Mi mit válaszolunk erre? Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Ugye ezt kérdezték a farizeusok Jézustól. Jézus azt mondta nekik, hogy az első, szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, a második, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Látjátok, hogy az ószövetségi 10 parancs mellé Jézus hozzáteszi a fő parancsot, amely nem más, mint a szeretet parancsa. Ezekben foglalja össze a 10 parancsolatnak a lényegét. A parancsok teljesítésénél segítségünkre lehet a keresztnek a szimbolikája. Hiszen ha a kereszt szimbolikája szerint nézzük a parancsokat, akkor a keresztnek a függőleges szára vajon mit jelképezhet? Viki.
Az Isten és ember közötti, míg a vízszintes szára az ember és ember közötti kapcsolatot jelképezi.
A két irány meccés pontjában fellelhetjük a megoldást. Mi lehet ez?
A parancsokat egyszerre kell teljesítenünk, egyik a másik nélkül megvalósíthatatlan.
Hogy lehet ezt értelmezni?
Nem szerethetjük Istent, ha az ő képmására teremtett embertársainkat nem fogadjuk el.
Szent Pál apostol szavait idézve, legalább viseljük el egymást. Fordítva is igaz, mi szerint nem szerethetjük embertársainkat, ha a teremtőjüket nem szeretjük. Nektek mi a véleményetek erről? Mennyire sikerül a szeretet törvényét, a szeretet parancsát nektek megélni a hétköznapokban?
Még hogyha szeretnénk is az embereket, hogy közel megyünk hozzá, hogy mennyire szeretnénk megismerni, de ha ő nem szeretne minket, akkor is próbálkozunk, hogy például mondjuk neki, hogy mennyi közös van bennünk, vagy hogy mi lehetne közös bennünk, és így a szeretet a mindennapokban a családunk, a testvéreink és a legjobb barátaink tudják főképpen adni, de mi is tudunk másoknak adni szeretetet, ugyanúgy, ahogy a mi családunk ad nekünk.
És mi van abban az esetben, ha valaki nem szeret téged?
Ezt általában úgy tudod megoldani, hogyha elfogadod, mert nem minden embernek olyan a személyisége, hogy ezen tudsz változtatni, és ezt sajnos el kell fogadni.
Viszont tudod, Viki, legalábbis én még fiatal koromban is így voltam ezzel, hogy nagyon sokszor, hogyha én szeretek valakit, akkor az nem tudom mindig ilyen észérvekkel megmagyarázni, hogy miért szeretem. Szeretem azért, ami vagy ami szimpatikus benne, vagy valami megmagyarázhatatlan dolog fűz hozzá, és én azért az emberért, még akkor is, ha nem szeret engem, képes vagyok olyan dolgokat megtenni, amit racionálisan butaságnak tűnik, de hogy mégis megteszem. Hogy nem tudom, hogy veletek fordult-e már elő olyan, amikor olyan embert próbáltatok, hogy mondjam, a szeretetért cserébe tenni dolgokat, hogy ő szeressen téged, hogy szeretted volna, hogy szeret, hogy nem tudtad úgy elfogadni, ahogy te megfogalmaztad. Van ilyen?
Igen, van ilyen. Egyébként ez olyan, hogyha a sors azt akarja, hogy ti megismerjétek egymást, vagy szeressétek egymást, akkor úgyis meg fog történni, és nem szabad erőltetni, hogyha ez az illető nem szeretné, vagy ez a dolog nem működik.
És mindig el tudjátok ezt fogadni, hogy valaki nem szeret és visszautasítja a szereteteteket?
Ha valaki olyan közel áll hozzád, vagy mint a párod, mint a legjobb barátnőd, vagy bármelyik ember, akire te most éppen gondolsz, van, amikor fáj, van, amikor nem, de ez tényleg, ahogy mondták itt a lányok, muszáj elfogadni, mert ami nem megy, azt nem erőltetjük.
Olvassuk el Lukács evangéliumából azt a példabeszédet, amelyben Jézus akar minket arra tanítani, hogy hogyan forduljunk a fele barátaink felé.
Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. Mester, szólította meg. Mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Megkérdezte tőle. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Így válaszolt. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz, válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. Kit tekintsek fele barátomnak? Erre Jézus átvette a szót. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de tovább ment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az ember pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igaz fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Aki irgalmas szívű volt iránta, felelte. Jézus így folytatta, menj és tégy te is hasonlóképpen.
Jézus korában a hagyomány 248 parancsolatot és 365 tilalmat tartott számon, és a rabbik között eltérő véleményen voltak a főparancs kérdésében. A zsidó vallás így 613 törvényből állt, és ez 2 részre oszlik. Az egyik rész a tettek, például a szegényeket segíteni kell, a Tórát meg kell tanulni, ezek mind cselekvő törvények. Annyi cselekvő törvény van, mint amennyi része tagja van az emberi testnek, tehát 248. Ezen kívül 360 olyan törvény, amelyek mind csupán eltiltások, például tilos szombaton munkát végezni, tilos borotválkozni, tilos egy bizonyos lépésszámmal többet menni szombatonként, tehát ilyen eltiltó törvény annyi van, mint ahány nap van egy évben, 365 ilyen parancs van. Tehát elmondhatjuk, hogy a zsidó vallásban azért rengeteg előírásnak kell megfelelni, és nyilván ezek közül kiválasztani, hogy melyik a fő parancs, és hogyan kell ezeket betartani valójába, ez nem volt olyan egyszerű. Mit jelent szerintetek a példabeszédben felsoroltak közül az a kifejezés, hogy fele barát? Mit jelenthet? Ki a te fele barátod?
Hát az embertársaim, a fele barátaim is egyben.
Ebben nyilvánvaló, hogy beletartozik az az ember is, akit szeretsz, és az az ember is, akit abszolút nem szeretsz, hanem azt mondja egyébként a törvény, hogy mindig az a fele barátod, aki legközelebb van most jelenleg ebben a pillanatban melletted, hogy ezzel az emberrel mit kell tennünk? Mit jelent az, hogy én fele barátomként elfogadom, vagy szeretem őt? Mit jelent? Barátkoznom kell vele, megkérdezni, kiszolgálni, alázattal fordulni felé, együtt menni, ebédelni, azért mert most ő van éppen mellettem, vagy mégis mit akar a törvény, hogy tudod ezt betartani? Mire kötelez a törvény? Mit kell vele megtenni, hogy azért, mert ő a fele barátod?
Hát, ha látom rajta, hogy bajban van, vagy hogy szüksége van a segítségre, akkor oda megyek, és segítek neki, megkérdezem, hogy mi a baj. De elsősorban azt kérdezem meg tőle, hogy tudok-e segíteni.
Igen, pontosan erről van szó, hogy a fele barátom az annyit jelent, hogy segítek rajta, és megteszem mindazt, ami az ő életállapotában most közvetlenül szüksége van, de nem jelenti azt, hogy nekem innentől fogva barátkoznom kell vele, kötelező a titkaimat vele megbeszélni, vagy éppen rendszeresen el kell mennem hozzá, és együtt megyünk innentől fogva fagyizni. Tehát ezt nem takarja magában. De viszont az nagyon ügyesen megfogalmaztad, hogy ha bajban van, segítek rajta, hogyha úgy látom, hogy szüksége van rám, akkor pedig támasza vagyok, azt elvárja, arra kötelez engem ez a törvény.
Nem kell nekünk megalázkodni hozzá, hogy most jaj, megmossuk a lábát, vagy valami ilyesmi, de hogyha nincs ennivalója, nem hozott magával, és nálam van pont, amit nekem nem kell, akkor én szívesen odaadom neki, vagy például, hogyha nincsen ruhája, akkor azt is, ami már rám nem jó, vagy nekem már nincs rá szükségem, azt én odaadom neki.
Nagyon okosak vagytok, nagyon büszke vagyok rátok. Ha most a jelen világban, a 21. században vagyunk, ha most egy szót kellene találnunk a fele barát kifejezés helyett, akkor melyik másik szót tudnád ehelyett a fele barát kifejezés helyett használni?
Hát az embertársaid, meg így, akik körülötted élnek.
Nagyon jó, ez tetszik nekem is ez a kifejezés, ez az embertársam, akiért meg kell tennem. Tehát az, hogy a környezetemben észrevegyem, hogy kin hogyan tudok segíteni, észre kell venni, vagy amikor egy kis növény látod, hogy így el van lankadva, úgy látod, hogy így már ki tudja, hogy ez az utolsó lehellete, és akkor megöntözöd vízzel, vagy egy picit úgy megkapálod, és akkor minthogyha így erőre kapna. Mindenki felé szól az, hogy vedd észre, hogy kin hogyan segíthetsz, és ne hagyd cserben.
Földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedel. Az életen mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen mindent elhisz és remél. Mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életet. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen. Mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér.
A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér. Ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel és haraggal, a szeretet megtalál bárhol is legyél. Nyisd ki a szíved és bízz benne, ne félj. Megváltozhat az életed úgy, ahogy nem is képzeled.
Szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen. Minden elhisz és remél. Szeretet
nekem nem tetszik, ami a világban van a közöny. Én azt látom az embereken, hogy már nem csak az állatok meg a növények felé közönyösek, hanem egymás iránt is közönyösek az emberek, hogy sokszor elmegyünk egymás mellett anélkül, hogy a legalapvetőbb segítséget nyújtanánk. külön privilégiumokat vagy előjogokat gondolnak maguknak vélni az emberek. Szóval olyan öntörvényűek lettünk, úgy nem figyelünk senkire meg semmire, csak magunkkal foglalkozunk, meg a magunk jogaival törődünk, és így sértjük egymást, karcoljuk egymást, és ez szerintem nem túl jó irány.
Igen, nagyon fontos, hogy a fele barátodnak, vagy ahogy mondták, az embertársadnak megadd a tiszteletet, hogyha nem is vagy vele kedves, de legalább nézd valamibe.
Vagy például, hogyha van egy öreg néni, ugye ez, hogy most a kor is számít itt, hogy ugyanúgy a fele barátod ő is, hogyha van egy öreg néni is, te pedig vagy az zebránál, vagy a busznál, akkor már egy néni nehezen száll le, vagy nehezen megy át a másik oldalra, akkor oda mész és segítesz neki, mert ezzel is kimutatod Isten felé, hogy te mennyire szereted a fele barátod, vagy embertársaid.
A törvénytudók kérdése figyelmeztet minket is arra, hogy milyen könnyű beleesni abba a hibába, hogy felmentéseket keressünk a szeretet parancsa alól. Magyarázatokat, hogy az egyik másik társunkat miért nem kell szeretni, hogy igazolhassuk a lustaságunkat, a könnyelműségünket, a kényelmességünket, vagy a szűkkeblűségünket. Jézus nem konkrét válasszal, hanem egy példabeszéddel felel, hogy ki is az a fele barát. Hagyja, hogy a kérdező maga ismerje fel a választ, ugyanakkor a történet szereplői mind ismertek a hallgatóság előtt. Velük kapcsolatosan ítélettel, sőt előítélettel rendelkeznek. A szerencsétlenül járt emberről szinte semmit sem tudunk, csak hogy hová tartott és hogy vele mi történt. Egy ismeretlen, akinek nem tudjuk a származását, a családi hátterét, a társadalmi helyzetét, és azt sem, hogy milyen célok vezették Jerikóba, tehát bárki lehet az. A rablók kezébe került ember sebesülten, fájdalmak közt fekszik a földön, szomjas és kiszolgáltatott. Nem okoskodásra van szüksége, hanem nagyon is konkrét segítségre. Talán ezért még jobban fáj számára a pap és a levita viselkedése, akik bár formálisan követik a törvényi előírásokat, mégis ezen a címen megtagadják tőle a segítséget. Mert egy hithű zsidó tisztátalanná válik akkor, hogyha ő hozzáér egy kitaszított, egy vallástól eltaszított emberhez. És mivel a szamaritánus nem volt egyenrangú a zsidókkal, ezért ő nem érhetett hozzá, tehát nem mehetett oda segíteni, és a törvény mögé bújik igazából bele ez az ember, mert ezzel formál magának jogosultságot ahhoz, hogy ő nem segített a bajba jutott embertársán. Szoktatok ti is így viselkedni, hogy valami jogcímen kimenekültök abból a helyzetből, mondván, hogy nem a te dolgod, vagy nem a te feladatod meg, stb.
Ha valaki verekszik, akkor ugye nekem semmi beleavatkozásom nincs abba, hogy én most belevigyem magamat a rosszba, de annyiból legalább segíthetek nekik, hogy ne tegyék, vagy hogy mondanám nekik, hogy ne csinálják ezt.
Szerintem minden ember életében minimum egyszer előfordult egy ilyen helyzet, hogy kibújtak gond alól, de mégis úgy érzem, hogy az a megoldás, hogyha segítünk az embertársainknak.
A szamaritánust a zsidók nem tekintették fele barátnak, talán többször volt része megaláztatásban is emiatt élete során. Mégis ő, akitől a legkevésbé várható, hogy segítsen az úton, egy bajba jutott zsidó embertársán, ő megy oda, hogy segítséget nyújtson neki. Bár nem azonos vallási közösséghez tartoznak, a szükségesen túl is gondoskodik a fele barátjáról. És a mai világban is így van, hogy a társadalmi rétegek, ugye, akik a periférián vannak, vagyis a nagyon elszegényedett emberekről van szó, és a nagyon gazdag emberek, akik ugye úgy gondolják, hogy a társadalom olyan rétegéhez tartoznak, hogy őnekik előjogaik vannak, és hogy különbek a periférián élő embereknél, ott is látjuk ezt, ugye, hogy talán nem is érzékenyek a periférián lévő embereknek a problémáira, hanem úgy vannak vele, hogy nem foglalkoznak vele, az a lényeg, hogy nekik megadatik minden, ami az ő életükhöz, zavartalan, kényelmes életükhöz nekik szükség van, és a társadalmi problémák, meg azoknak a rétegeknek a megélhetési, lakhatási, étkezési problémái, azokkal ők már nem foglalkoznak. A keresztény ember azonban nem tud így élni, és nem is így gondolkodik, hogy nem foglalkozik a periférián élő embereknek a problémáival. Ez leginkább abban válik láthatóvá, és minden ember számára egyértelművé, hogy itt nem elég az, hogyha csak valami mögé bebújunk, és nem foglalkozunk vele. Ez azok a helyzetek, amikor közúti baleset történik. Vagy bármilyen baleset. Ott nem fontos az, hogy most az szegény volt, vagy gazdag volt, nem fontos az, hogy ő a miniszternek a fia volt, vagy éppen egy egyszerű kisgyerek. Ha meghal, ha baleset éri, hogyha rákos betegsége van, vagy bármi, onnantól fogva nem számít az, hogy ki az az illető, csak egy valami számít. Mi az?
Az emberi élet.
És amikor a mentősök mennek, vagy a katasztrófa védős megy, vagy a tűzoltó megy, akkor ő azt a feltételt elmondja, hogy én csak akkor fogok az autóba beszállni, és mentem ki a beszorult sérültet, hogyha tesz valamilyen feltételt?
Nem.
Hanem?
Segít neki, felülemeli, és kisegíti a bajból.
Nagyon nagy hálával tartozhatunk ezeknek az embereknek, hogy nap mint nap vállalják ezt az áldozatot és ezt a hivatást.
Ez ilyen embereknek azért is nagyon hálásak lehetünk, mert hogy ilyenkor az életüket is akár kockáztassák ahhoz, hogy megmentsék azt az adott embert, és tényleg nem érdekli őket, hogy ki volt ő.
Vagy hogyha egy építkezésen vagyunk, és valakire ráesett a fal, és még mindig ott van, hogy még mindig le fog esni, és az nagyon nagy kockázat az életünkhez hozzávéve, hogy ránk is ránk eshet, hogyha oda megyünk segíteni, úgyhogy ez a kockáztassuk az életet, erre egy jó példa.
De tegyük meg az embertársainkért, legyünk szolidárisak egymással, erre az a kifejezés van, hogy az embertársaink iránt tegyük meg azt, ami alapvető emberi norma szerint segítségre szorul, ezeket tegyük meg, sőt, segítsünk rajta. Tehát amit emberi módon meg tudunk tenni abban a helyzetben, azt tegyük meg, nem éricskéljünk, hogy megéri vagy nem éri, megérdemli-e a sérült vagy nem érdemli meg, hanem tegyük meg ezt csak azért, mert mi a szeretet törvénye szerint élünk, azért, mert Krisztus meghalt értünk a kereszten, és harmadnapra feltámadt, legyőzte a halált, és tegyük meg azért, hogy egy élhetőbb világban éljünk, ahol még fontos az a tett, amit egymás iránt, mi embertársak iránt tehetünk, és ezt tegyük meg. Hiszünk abban, hogy amit mi megteszünk az embertársainkért, a kellő helyzetben majd ők is megteszik, adott esetben értünk. Hát ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk most el, és hogy várva a Szentléleknek az eljövetelét, a feltámadás fényében és a feltámadás örömében cselekedjünk, és tegyünk jót ott, ahol vagyunk, azokkal, az embertársainkkal, akikkel találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a szeretetről elmélkedett a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallhatják, melyben folytatjuk Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök elmélkedését a Krisztus halála utáni első keresztényekről. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélekszava szól, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 egymás közt című műsorunkban dr. Taskó Tünde pszichológus előadását hallják arról, hogyan segíthetik a szülők és az óvodapedagógusok a gyermekek óvodából iskolába lépését. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debner Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is a bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk parancsait. Aki azt állítja, hogy ismeri őt, de parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs benne az igazság. Aki viszont megtartja tanítását, abban igazán tökéletes az Isten szeretete. Olvasom az első János levélben. Minden gyerek tudja azt, hogy mennyire meg tud kínozni a be nem vallott rosszaság. Azt is tudja minden gyerek, hogy a rosszaság bevallása milyen felszabadulást hoz. E tekintetben is gondolnunk kell Krisztus szavára, hogy legyünk olyanok, mint a gyermek. A bánatnak a megbocsátásban kell elmerülnie, s onnan a lélek békéjét táplálnia. Isten elfeledte bűneinket, mi ne feledjük el. Ez nagy lelkűség, és ez helyes. Menjünk elébe az elégtételnek, ne várjuk kényszerét. A szabadon vállalt engesztelés hatalmasabb, mint a büntetés, amely reán kiméretett. De engesztelésünk legyen telve boldog hálaadással. Higgyünk az irgalomban, melynek isteni tüzében elhamvadnak a legnagyobb gonosztettek is. Tartozunk? Igen, határtalanul, megfizethetetlenül. De kinek? Annak, aki szeretett bennünket, mielőtt voltunk, annak, aki tárt karral jött elibénk a Szent Keresztségben, aki nem küldött kárhozatra bűneinkben, hanem eljött és életét adta barátaiért, értünk is. Ó Istenem, Te teremtetted az embert, és Te alkottad meg csodálatosan természetünket. És azt akartad, hogy bölcsességet körében éljünk, és állandóan kapcsolatban veled kibontsuk képességeinket, és alkalmassá váljunk szabadságunk használatára. A világ dolgaival való találkozás célja pedig nem más, mint előkészíteni a veled való találkozást. Teljesítsd be, Uram, örök terveidet az én életemben is.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.